korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezza mélyre 166. adás, mindig hálaadással mondom be, kedves híveknek, és főleg a Jóistennek. Most már aztán tényleg le fogják győzni a vadállatot, mert sokszor előzték már, és ennek megvan a magyarázata, ennek a soknak, mégpedig ma egy újabb égi harc következik. Ismétlés is, nem is. Erről már többször szót ejtettünk, ez a szépséges megoldás végig kíséri az egész könyvet. Események, dolgok ismétlődnek, de mindig új elemekkel egészülnek ki, majd újra és újra megismétlődnek, milyen kis mini történetekben, és mégsem unalmasak, mert új és új elemeket vesz fel. Nagyon picit halad előre a történet, bár a Jelenések könyvének elején mondtam, hogy ez nem történet, hanem üdtörténet, tehát nem lineárisan kell nézni, hogy a naptárból egyik napról a másikra eljut, hanem a végső konklúziót végül is Isten igéje, Isten élő igéje fog győzni. Tehát ezt fogjuk most látni, hogy újból jön egy égi harc, mégpedig egy fehér lovas lép színre. Ez a fehér lovas, amivel már megismerkedtünk, ez nem ugyanaz fehér, mert ugye egyszer volt négy lovas, négy különböző színű lovas, az egész más jelentett, itt önmagában van egy fehér lovas. Fehér azért, mert végtelenül szent és tiszta a lovasa maga. Tehát nem csak a ló fehér, hanem a lovasa is, ugye a fehér szín, azt már többször elemeztük, az örökké valóságnak a színe, amely mindent magában foglaló szín, nem is szín tulajdonképpen, hanem a összesség, a teljesség, ezért a színe változásnak a titka is ebben rejlik. A lovas az Isten igéje. Élő igéje, tehát nagy ível írtam, nagyon szép díszítő elemek veszik körül a személyét, a szeme, mint a lobogó tűz, fején ékes diadém, rajta egy név, amit senki sem ismer, csak ő maga. Vértől ázott ruhát visel, neve Isten igéje. Hát itt egy pici kis ellentmondás van, hogy a diadémon van egy név, amit senki sem ismer, de utána mégis elárulja, hogy az ő neki a neve Isten igéje, megadja a nevet, de ez inkább költői fokozás, hogy először nem mondom meg, kicsit várjatok, és aztán utána megmondom a nevét, ő az Isten igéje. A mennyei seregek tiszta, fehér gyolcsba öltözve kísérik, ők is fehér lovon ülnek. Tehát minden fehér, mindig a színeváltozás története jut eszembe, az a csodálatos fehérség, ami nem kívülről árasztja el Krisztust és a Szent Hegyet, hanem belülről megnyílik az ő belső lényege, ez a színeváltozás. Na most a lovasnak a szájából éles kard tör ki, csípőjén egy felirat, tehát megint egy felirat, ő a királyok királya, uralkodók ura. Most feloldjuk a képeket, a lovasnak a képeit, nagyon egyszerű, a fehért már mondtam, hogy minden szín egysége, a kétélű kard pedig az ige jele, kétélű, mert megszabadít is, szabadítja az igazakat, de büntet is. Ez az Isten igéje átható kétélű kard, ez a zsidókhoz írt levélben is szerepel. A lovas megjelenése után, a fehér lovas megjelenése után következik a vadállat és a hamis próféta megítélése. Egy harsány hang rákiált az égi madarakra. Jöjjetek! Egyétek a királyok, hadvezérek, hatalmasok, lovak és lovasaik húsát. Hát ez ugye nagyon erős, kifejezetten ószövetségi kép. A végső harc kifejezésére Ezekiel próféta 38. fejezete alapján, de azt mondjuk, hogy szép költőileg, de ez hát ószövetségi kép, és ne felejtsük el, hogy többnyire zsidó származású keresztények olvasták ezeket, és jobban a szívükben voltak ezek a gondolatok, de végül is Jézus nem ilyen formában jön el, csak kép. Ekkor még egyszer összegyűlnek a föld királyai, és harcra kelnek a lovas és serege ellen. De az égi lovas legyőzi mindegyiket, és akkor egy égből leszálló angyal megbilincselte a sátánt, az alvilágra vetette 1000 esztendeig. Majd 1000 esztendő után egy rövid ideig szabadjára engedik. Jön egy 1000 éves uralom. A hűségesek Krisztussal 1000 évig uralkodnak. A többiek csak akkor kelnek életre, ha eltelik az 1000 esztendő. Magyarázat már itt a földön, tehát békében és boldogságban fognak élni a hűségesek. Isten országa köztünk van már, és egyre jobban kibontakozik. A sátáni hatalmat Krisztus megtörte, de valamiféle korlátozott hatalommal bír még. 1000 ez a szám is, 1000 Isten földi országának száma is, mert a kettő párhuzamosan fut. Tehát Isten országa itt van, ez jelenti az 1000, nem számot jelent, hanem teljesen itt van, teljességgel itt van Isten országa közöttünk, de ugyanakkor még a korlátozott formában itt van a sátán, megkötözött formában itt van a sátán uralma is, de itt az 1000, az ő 1000-es száma csak látszólagos és csalfa. Tehát nagyon érdekes, most még jobban részletezem, egy tetszetős, ám naturalisztikus látásmódról kell szólnom. Egyes kisebb keresztény mozgalmak szó szerint veszik az 1000 esztendőt, és úgy gondolják, hogy valamiféle földi uralom, teokrácia előzi meg a végső beteljesülést, az utolsó ítéletet és az örök életet. Tehát egyszerűen eljön egy idő, amikor Krisztus már itt a földön egy földi királyságot alapít, és az 1000 esztendeig megvan, a sátán megvan kötözve, de még nincs itt az üdvösség, de minden a föld királyai elpusztulnak, és egy teokrácia, nem tudom ezt magyarul visszaadni, hogy teokrácia, de értik mindnyájan, lesz majd itt a világban. És utána még tovább folytatódik majd a történet. Ez a gondolat nem veszi figyelembe a szám misztika alapvető elveit, mégpedig alapvető elf, hogy az 1000 nem 1000, hanem tökéletességet jelent. Tehát azt jelenti, hogy már itt van az Isten országa közöttünk. Ez az 1000-es szám. Tehát semmiféle manipulációt ne próbáljunk beleélni, mert nincs benne ilyesmi. Ezután jön az első és második feltámadás jelentését szeretném elemezni. Az első feltámadás a lelki halálból való feltámadást jelenti, a másik feltámadás a második, a teljes feltámadás a holtak feltámadása. Ezzel párhuzamosan az első halál a bűn halála, amiből van megtérés, a második halál a végső elkárhozásé, a végső elbukásé, ugye Szent Ferenc naphimnuszában is gyönyörűen benne van ez a kettős halál, tehát ilyen értelmű, János levelében is szerepel ez az első és második halál, tehát a lelki halál és a végső halál. Na most, miután ez az 1000 esztendő letelik, most így mondom, hogy letelik, ellent mondok önmagamnak, tehát a sátán végleg megsemmisül, most megtámadja újból a szentek városát, de elveszíti a harcot. Örökkön örökké gyötrődni fog egy kénköves tóban, a vadállattal és az álprófétával együtt. Gog és Magogra is utal, Ezekiel prófét által használt mítikus személyek ezek, az istenellenes hatalmak megszemélyesítői. De egyszer már mondtuk azt, hogy ezek szinonimák, hogy kénő, vadállat, sárkány, ilyen sárkány, olyan sárkány, sátán, ezek majdnem egymás fedő fogalmak, az isteni ellenséges, Isten ellenes hatalmaknak a szimbólumai, amelyek nagyon sokszor egymás fedik, némi különbséggel, de ez inkább költői a különbség. Tehát tüzes tóba kerülnek az elkárhozottak, és a utolsó ítéletnél megjelennek a hagyományos képek, amiket mi is ismerünk, mégpedig mik ezek a hagyományos képek, hogy mindenki az égvilágon föltámad, a tenger visszaadja a halottakat, a halál és az alvilág, és mindenki, ugye nagyon sokszor mondják, ugye például a hamvasztás ellen, hogy de hát akkor hogyan lesz a föltámadás, naturalisztikus válasz az, hogy akit viszont egy szápa megesz, akkor az hogy fog föltámadni. Tehát bízzuk ezt Istenre, ő, aki alkotott minket, újjá is alkot minket, tehát nem ilyen naturalisztikus földből kimászó föltámadásra kell gondolnunk. Most még egy gondolat, és átadom a szót kedves reménybeli telefonálóimnak, még egy gondolat, hogy a tüzes tó, tehát a legtöbb keresztény úgy képzeli el, hogy a kárhozat helyén tűz van, mégpedig minél nagyobb, annál nagyobb a tűz, egyes képek szerint lángok között üldögélnek a kárhozottak, mások szerint üstökbe fornak, és a gonosz lelkek ezt üstöket fűtik, és így tovább, és így tovább. Ennek is van szimbolikus értelme, hogy ez a gyötrő, a lángoknak a gyötrése fejezi ki az Istentől való eltávozottságnak a dejelkép. Szim, nehogy úgy azt kell képzeljük, hogy valahol a világ mindenségben van egy ilyen tüzes pokol, ez kép. Na most itt jön egy érdekes csavar, amit érdemes megjegyeznünk, és már fiatal koromban, középiskolás koromban nagyon nagy hatással volt rám, ha elolvassuk az isteni színjátékot, ugye az első részét, a pokol részét, akkor tudjuk azt, hogy különböző koncentrikus mélyülő körökben képzeli el Dante a kározottak helyét, ugye a legfőső a kevésbé, és egyre lejjebb, ugye különböző körökön ülnek a különböző módon elkározottak, a legalján vannak, a legutolsó bugyorban vannak az árulók, mert nem maga a sátán is ott van, és az árulók, így például Júdás is ott van, de nem tűz van. És ez a nagyon-nagyon nagy szépség, és még egyszer mondom, nagy hatása volt rám, hogy jégbe fagyva ülnek. És ez ugyanaz, mint a tűz, még talán jobb kifejezés a teljes szeretet nélküliség. A teljes szeretetlenség, az Isten hiánya, ha szabad így mondani, jégbe dermedve. Ez talán még jobb, mint a tűz. De ezek mind képek. Dante is képeket használ. A festészet is, a zeneirodalom is. Mi ezt kapaszkodónak használjuk, de tudjuk, hogy valójában más lelki dolog ez. Úgyhogy hát ezt így kell, de nyugodtan érzékelhetjük, ahogy nekünk jól esik. Csak a gyereknevelésnél kell nagyon vigyázni, ezt már mondtam.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.